köszönöm. Márkus Nevelős Hajnalkának a rendkívüli érdekes előadást, és természetesen nagyon klasszikusan bemutatta, hogy a ferencesek, ami köztudott, hogy a mi régiónkban is meglehetősen sok helyen tevékenykedtek, bizony gyakran eltérő módon éltek, mint az akkori katolikus egyház, tehát úgymond más tagjai. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az előadást, és most pedig dobottja viszont, hogy akkor a Isten eszkor Pányi kollégini Nyíregyházi, Márkus Nevörös Hajnál kezelvalmi zaujímavý referát, kde nám načrtol vlastne postoj mnohých františkánov k novému hnutiu a samozrejme je to o to zaujímavejšie v našom regióne, je nachádza sa množstvo františkánskych kláštorov, podobných výskum, treba povedať, že u nás Robert zatiaľ nebol. Teraz by som poprosila ďalšiu našu prednášateľku, tentoraz pani riaditeľku z Nyíregyházy, je to archív Maďarského krajinského archívu, teda Maďarského národného archívu Szabolcs-Szatmár-Bereszkej župe, takže prosím teraz kultusné mečejevo, aby prednesla svoj referát. Tisztelt kolléganőm, főleg Ákos pedig fölkérném kultusné mečejé Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereszkej levéltár igazgatónőjét, hogy tartsa meg előadását egy nagyon, nagyon érdekes címmel, a Híd hídja német Nyíregyházán és a Felvidék között, tehát Évike, felkérlek az előadást.
Kedves kollégák, engedjük meg, hogy először is átadjam a nyíregyházi kollégák szívélyes üdvözletét. Manapság ritkábban járunk errefelé, nem úgy, mint hajdani őseink. A Nyíregyházán 1753-ban kezdődött betelepítés utáni évszázadban ugyanis rendkívül élénynek mondható a kapcsolat a felvidéki városokkal és falvakkal. A köztünk lévő híd egyik pillére a híd volt, hiszen a Békésből és a felvidéki megyékből Nyíregyházára érkezett evangélikus szlovákok migrációs kiindulóhelyükhöz, szülőföldjükhöz, korábbi lakóhelyükhöz, nem csak a családi kötelékek megtartása révén ragaszkodtak, hanem a mindennapi életüket átszövő hit gyakorlásához is erről a vidékről hívták lelkivezetőiket, az anyanyelvükön beszélő papokat, káplánokat, valamint a gyermekeik tanításához a tanítókat, segédtanítókat. Érdemes róluk néhány szót szólni, a közösség életében jelentősebb szerepet betöltőtől pedig külön is megemlékezni. Nyíregyháza a 18. századi közepi betelepítéstől kezdve szlovák evangélikus szigetként állt Szabolcs megye közepén. A gyülekezet tagjai a Békés megyei településeken kívül Árva, Bars, Gömör és Kiskon, Riptó, Nógrád, Nyitra, Sáros, Szepes, Trencsén, Túróc és Zólyom megyékből származtak. Amikor az 1750-es évek közepén a közel fél ezer szlovák, vagy ahogy magukról mondták, Tóth anyanyelvű, evangélikus vallású, szabadmenetelű jobbág a családjával megérkezett Nyíregyházára, akkor a régi református, görög és római katolikus lakosok közül sokan továbbálltak, így az evangélikusok már ekkor döntő többségben lettek. A telepítés századában 80%-os lakosságon belüli arányuknak köszönhetően a közösség életét meghatározó bírák és tisztségviselők is főleg közülük kerültek ki. Az igazgatás és a gazdálkodás tervezésében a 18. században még Békés volt számukra a minta, a 19. századtól már a felvidéki, különböző joggal bíró városok lettek a követendő példák. A hitbéli és kulturális kapcsolatok azonban már a kezdetektől a felvidék felé irányultak. Bár II. József türelmi rendeletéig vallásszabadságukkal nem élhettek, de ekkor is erős volt a hitük, ami áthatotta a mindennapi életüket a bölcsőtől a koporsóig. Az első telepesekkel a Békés megyei Csabáról a kántorral együtt jött lelkészük Vandrik Márton is, akinek azonban hamarosan el kellett innen menekülnie. A lelkészi szolgálatot ekkor a szintén békési Johannides Márton tanító látta el, De egy év után ő sem bírta már a zaklatásokat. A vandrik utáni papok már nem békésiek voltak, hanem a felvidékről érkeztek, az onnan folyamatosan és nagy számban jövő, spontán betelepülőkkel. De idősek lévén hamar elhaláloztak, vagy rektor név alatt csak istentiszteletet tarthattak. Az 1783-ban érkezett Smás Sámuel idején azonban a közel 5000 fős evangélikus gyülekezet tagjai szán szabadon gyakorolhatták a vallásukat, sőt engedélyt kaptak a korábban lerombolt helyett ma is álló nagy templomunk felépítésére. 1789-ben már második rendes lelkészt is hívtak Sulek János személyében, aki 1820-ban bekövetkezett haláláig volt a nyíregyháziak szeretett papja. 1754-ben született Nagyfalu helységében, volt egyike azon 5 derék pap és egy oskola tanító testvéreknek, kik az evangélikus egyháznak valódi díszére válnak. Olvasható a gyülekezet életét írásban rögzítő történetkönyvben. Smár Sámuel 1801-ben bekövetkezett halála után helyére Nagy Sámuelt hívták, aki Kisztebenben született, Eperjesen tanult, onnan házi tanítónak ment, majd Hanusfalván tanított, Kassán pedig papi szolgálatot látott el szlovák és magyar nyelven, mielőtt nyíregyházára jött. Halála után helyét Farvaki Dániel foglalhatta el, aki 36 évig szolgálta a nyíregyházi gyülekezetet. Papfiként apja hivatását folytatta. A grammatikai osztály Ostjánban, a szintaxist Késmárkon végezte, tetorikát Pozsonyban tanult, a bölcselkedés és hit tudományait pedig Magda Pál vezetésével Beszercebányán, majd Eperjesen hallgatta. Volt házi tanító, járt tanulmányúton Németországban, majd visszatérve a nagy tekintélyű evangélikus egyházkerületi felügyelő Berzevici Gergely gyermekének nevelője lett. 1820-ban érkezett nyíregyházára. Segédlelkésze Gregus Tamás volt, aki nyíregyházán született, és ismerkedett meg a bekövetéssel, aztán Eperjesen tanult. A grammatikai szintaxis professzoraként jött nyíregyházára, a professzori iskola oktatójának és káplánnak. A gyülekezet rendes papjának is megválasztotta, de másfél év elteltével meghalt. Nagyon nehezen találtak a helyére új lelkészt. A kiválasztottak legtöbbje visszariadt attól, hogy magyarul, sőt néha németül is prédikálnia kell. Végül a bánkon szolgáló Bencúl Sámuelt, Farvaki Dániel lelkész rokonát sikerült megnyernie a küldöttségnek. A papcsaládból származó Bencúl Aszódon, Selmecbányán, Pozsonyban járt iskolába, majd volt a Tisza család házi tanítója, Bécsben katona, a Hartyányi bosztonyi kisasszonyok nevelője, 1813-tól losonci, majd bánki lelkész. 1827-ben jött nyíregyházára, azonban 3 év múlva ő is meghalt. Utódja Mikus Miklós Sámuel lett. A losoncon, iparos családban született fiú Selmecen, Pozsonyban tanult. Filozófiai és teológiai tanulmányai befejezve házi tanítóskodott, majd a Bécsi Akadémián folytatta tanulmányait. Hazatérve újra házi tanítónak állt. A Gyümölt hosszúszói parókián kezdte papi szolgálatát, ahonnan nyíregyházára jött. Itt nősült meg, a Rozsnyón született, felvidéki iskolákban, majd a Jénai Egyetemen tanult híres statisztikus, geográfus, akadémikus Magda Pál lányát vette el. Szívügyének tekintette a gyermekek hatékony oktatását, támogatandónak tartotta a nyíregyháza felvidéki városokhoz való törekvéseit, a gyülekezet történetének írásban való rögzítését. A vallásüldözés kezdeti éveiben nagy volt a fluktuáció a tanítók között is. A bizonytalan helyzetben lévő közösség azt fogadta be, aki a földrajzilag legközelebb eső képzőhelyről, az eperjesi főtanodából ide csábítható volt, vagy éppen paratáskor elejárt. Az 1760-as évektől a felvidéki települések katedráiról, vagy az eperjesi tanodából érkezettek azonban már hosszabb ideig maradtak, sőt, akivel elégedett volt a gyülekezet, az gyakran itt öregedett és halt meg. A folyamatosan gyarapodó népességnek köszönhetően egyre több tanítóra volt szükség, így az 1-2 évre érkezett segédtanítók mellett bevonni kényszerültek azokat a felvidéki széhekből idekerült, írni, olvasni tudó mesterembereket is, akik az úgynevezett oldaliskolákban tanították a legkisebbeket a betűvetésre. 1803-ban meg kellett nyitni a harmadik iskolát, ide Király Jánost fogadták el. Király új színt hozott a közösség életébe, hiszen kassai, kismárki, eperjesei tanulmányai után Kassán és Pancsalon tanított, egy rövid ideig, majd Csécsen, a szirmai birtokon tisztartói feladatokat látott el. Úri körökben forogva megtanulta a társasági modort, ezáltal a nyíregyházi előkelőházaknál nélkülözhetetlenné tette magát. Ő tartotta a német nyelvű istentiszteletet is. Az eklézsia, amely valódi nyereségnek tartotta idejövetelét, 1828-ban őt is, mint minden lelkészét és tanítóját, saját költségén temettette el. A 19. század elejére megváltozott mezővárosban egyre nagyobb értéke lett az írni, olvasni, számolni tudásnak, ezért a presbiterek igyekeztek a legjobb nevelőket meghívni a gyülekezet gyermekeinek oktatására. Nem volt azonban könnyű olyan tanítót találni, aki beszélt szlovákul, magyarul, németül, megfelelő pedagógiai képesítéssel és készséggel rendelkezett, jól orgonált, szükség esetén tudta helyettesíteni a lelkészt, temetéseken énekelt, és mindezeken túl jártas volt a polgárosulás útjára lépő gazdag parasztközösség műveléséhez is szükséges társasági jóbodorban. A nyíregyháziak éppen ezért nem sajnáltak se időt, se pénzt, se fáradtságot a megfelelő jelölt felmutatására. A 19. század elejétől egy lelkészből és két presbiterből álló küldöttséget bíztak meg azzal a feladattal, akik többnyire célirányosan indultak az eperjesi kollégium tanárainak vagy az ismerősöknek az ajánlása alapján. Előfordult, hogy a jelölt személyes megismerkedés vagy prédikációjának meghallgatása után nem nyerte meg a nyíregyháziak tetszését, vagy éppen az ajánlott járandósággal a meghívandó nem volt elégedett, így tovább kellett keresni. Azonban, ha egyszer már egy lelkész vagy tanító idejött, a gyülekezet pedig befogadta és jónak tartotta, akkor akár javadalmának felemelésére is hajlandóak voltak itt tartása érdekében. 1810-ben elindult a tanítókereső küldöttség, amely 387 forintot költött el a több heti keresgélés során. Nagy Sámuel lelkész, idős juhász Mihály és Korenny András presbiterek Borsod, Gömör, Kishonvár megyékben, Tiszolcon, Rümaszombaton, Rozsnyón keresztül utaztak, aztán Szomolnokra, Eperjesre, innen Tisztebenbe mentek, 3 hétig még lóval, de sehol sem találhattak rektornak ügyes individuumot, míg végre Tisztebenben Burkhardt Mihályra akadtak, olvashatjuk a történetkönyvben. Bár nagyon jó tanárnak tartották, 6 év után mégis elküldték, mivel gyakran megszegte a 6. parancsolatot, ami így szól, hogy ne paráználkodj. Helyére újra sokáig kereste a legalkalmasabb tanárt a szokásos küldöttség. Végül a Gölnyitványán született, Eperjesen tanult és Sárospataki diákkal lett, Kolman Sámuelre esett a választásuk, aki azonban sokáig vonakodott, jól érezve a tócs magyar nyelvbeli járatlanságát. 1806-ban nyílt meg a latin is oktató professzori iskola, amely a magasabb képzésen való részvételre készítette fel a diákokat. Vezetésére a tanítócsaládból származott Karlovszky Józsefet a grammatikai szintaxis professzorát hívták meg. Dobsinán és Füviben tanult, Radkón a német nyelvet, Ózsgyánban a magyar nyelvet sajátította el, ezután Kismárkon volt diák, majd Eperjesen, ahol nagybátyja oktatta. Innen a pozsonyi főtanodába ment, majd a Tübingeni Egyetemre. 1803-ban tette le Pozsonyban a kandidatikumot. Radkóra hívták segédpapnak, nagybátyja azonban azt javasolta neki, ne fogadja el az állást, mert őt oktatói pályára jegyzi el. Eperjesen lett tanító, egy év múlva jött nyíregyházára, jó tanár volt, szorgalmas diákjai, az eperjesi kollégiumban tanultak tovább, sőt külföldre is eljutottak. 10 évig volt nyíregyházán, de később is segítette a nyíregyháziakat. A 19. században nyíregyházára érkezett evangélikus tanító Tóth Lipcsén, Dobsinánosgyánban, Sajógömörben, Csetneken, Neperjesen, Lőcsén, Kismákon éltek, tanultak, tanítottak, házi tanítóskodtak, vagy éppen gazdatiszti feladatokat láttak el a városba jövetelük előtt. A meghívás számukra megtiszteltetés és szerencse volt, hiszen a gyülekezet népesnek és gazdagnak számított, amely igyekezett jól ellátni lelkészei mellett tanítóit is. A nyíregyházára meghívottak, lakást kaptak, pénzbeli, természetbeli juttatásaitól meghívólevelekben gondoskodtak, és ha nőtlenek voltak, akkor még feleséget is segítettek szerezni a helybeli vagy rokon papok leányok, tanítók leányai közül. A tanítók között voltak árami családokból származók és első generációs értelmiségiek is, akik a szegénységből a kiútat a tanítóságban vagy a papi hivatásban látták. Csusztek Sámuel, az Ólyon megyei szabómester fia például azért szeretett volna pap lenni, hogy biztos megélhetése legyen, de tanárai és társai rábeszélésére megszakította a tanulmányait, elvállalva a tanítóságot, hogy mielőbb javítson helyzetén. Az ő és tanítótársai munkáját dicséri, hogy a nyíregyházi ifjak közül is egyre többen voltak, akik eljutottak az Eperjesi kollégiumba, és tanítók papok lettek. Mrácz Károlyt, aki a helybeli tanulmányok befejeztével Lőcsére és Eperjesre ment, jogot és bölcsészetet hallgatni, 1847-ben hívta haza tanítójának a gyülekezet. Fél évszázadon át tanította a nyíregyházi gyerekeket. Itt is házasodott meg, és nem véletlen, hogy kit vett el, Suszkat Sámuel lányát, Amáliát. A nyíregyházi evangélikusok világlátásának, értékítéletének formálásában nagy szerepet kaptak a lelkészek és tanítók. Mint hogy a lakosság nagy része evangélikus volt, a város vezetői pedig a presbitérium tagjai, a város életében is jelentős helyet foglalt el a gyülekezet, amelynek gondolkodását, szemléletét formálták prédikációikkal, példamutatásaikkal a lelkészek, oktatásukkal a tanárok. Ismereteik és felvidéki ismerettségeik segítették a közösség kulturális fejlődését, gazdasági, jogi előhaladását, egyengető kapcsolatrendszerek kialakulását. A hit hidat teremtett sok nyíregyházára vándorolt számára, rokonaik, hittestvéreik, ezáltal önnön lelki békéjük felett is. Köszönöm szépen!